Isten hozott ma mindenkit, szervusztok! Vagyunk itt sokan, diákok és pedagógusok, és eltelt 2 hét a suliból, és nem tudom, hogy miket éltetek át, akár az iskolapadban, akár a tanári pad mögött az új tanévben. 2 vicces esettel hadd kezdjem, hadd meséljek kezdésként arról, hogy mi történt velem. Van az úgy, hogy a tanár az rossz terembe megy be, és el is kezdi az órát. Van az úgy, hogy a tanár jó terembe megy be, csak rosszkor. Itt is van 2 lehetőség, hogyha 1 órával később mész be, az a rosszabbik eset, a jobbik eset, hogyha rossz terembe mész be, de 1 órával korábban. Szóval én mindkettőt megéltem. Volt olyan, hogy rossz osztályba mentem be, és volt olyan is, hogy a jó osztályba mentem be, csak szóltak, hogy tanár úr, most még más óránk van, mást vártunk. Ugye? Jézushoz is mentek így, János tanítványa, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Hát ő az, csak az időt ki kellett várni. Mondják azt, hogy minden kezdet nehéz, és így éljük meg mi is. Nehéz, legalábbis nem egyszerű. Az ősz kezdete az mindig olyan érzés, szülőknek, gyerekeknek, dolgozóknak, diákoknak, mintha újra teremtenénk kicsit azt a körforgást, amiben élünk. Mára én alapvetően az elmúlt hetekben a bibliai teremtés témájával készültem, az 1 Mózes 1 fókusszal. A héten viszont a Jóisten átírta, jobban mondva, fókuszálta és kibővítette a témámat. Tudjátok, a teremtés, mint csoda, vagy még pontosabban, mint jel, az egyik konkrét történetben, amit ma hozok, a kánai mennyegzőből kiindulva, nagyon jól körbe járható ez a téma. Amikor írtam itt az okos eszközökből, hogy kánai mennyegző, rögtön átugrott, hogy kínai mennyegző. Ez is egy ilyen kis humoros sztori, ahogy készültem. Hát kis különbség, de azért nagyon fontos. Ahogy írtam, kínai lett, és hát nem mindegy. Ugye? Mint ahogy az sem mindegy, hogy meg tudjuk-e érteni, hogy mi lesz ennek az egésznek a mondani valója, jelentősége. És tud tudunk látni majd a történetben a víz, meg a bor, meg az ilyen dolgokon. Tehát egy jól ismert sztori következik, amit már 100-szor hallottál szerintem, hogy Jézus teremt vízből bort, de jóval többről lesz itt szó. Mielőtt megérkezünk a János evangélium a 2. fejezetének az 12 verséhez, ami ezt a történetet öleli föl, vezessük be kicsit a teremtés témával. Látni fogjuk, hogy mennyire jelen van a szólt és lett, vagyis a verbális parancs és a történés dinamizmusa, illetve hogy mennyire központi az egészben a Fiú Isten, Jézus Krisztus. A Genezis, a legelső mondata nagyon hasonló, mint az Új Szövetség János evangéliumának az első mondata. Kezdetben. Kezdetben egyik ugye héber, másik görög, de ugyanarra utal. Mindenféle bőve magyarázat nélkül szeretném megemlíteni ezeket. És a kiemelt szavainkat látjátok. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Akkor ezt mondta Isten, legyen és lett. Ugrunk az Új Szövetségre, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Hogyha keresnénk Jézust a sorok között, lehet, hogy első látásra nem tűnik föl, viszont ha megvizsgáljuk a Biblia egészét, rögtön meglátjuk, hogy ő ott van. Ő az az Isten, aki teremtő, ő az az ige, aki Istennél volt, és aztán eljött. Ezt még különlegesebben és értetőbben bemutatja a Kolossi 1.15-17, megint csak kommentár nélkül elolvasva. Ő, vagyis Jézus, a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő, Jézus előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Te hiszed ezt? Hogy az Úr Jézus, aki közel tud jönni személyesen ma, itt most hozzád, ő az a teremtő Isten, aki ott volt, amikor még semmi nem volt. És még egy igevers, a Zsidók 1, pontosabban 11 elejéből. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek, és itt jön a lényeg. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Mindenféle bőven magyarázat nélkül szerettem volna számodra megemlíteni ezeket az igéket a mai témánk margójára, és kérlek, hogy kezeld úgy őket gondolatban, mint egy jó magyarázatos Bibliának a lábjegyzetét, fontos kiegészítő referenciák, mert mindig érdemes tágabb kontextusban bevezetni egy adott témát. Ezek után most térjünk rá a János 2 első 12 versére, a kánai mennyegző résszel folytatjuk. A történet, ugye első hallásra kicsit erős alcímet kapott tőlem, Jézus fröccs, avagy így áll. És remélem azt, hogy ez az alcím, ez a későbbi üzenet kibontása során ez érthetővé fog válni számodra, és egy rövid videót hoztam most nektek, amit reményem szerint a technika is lehetővé tesz, hogy megnézzünk. És ez egy különleges kánai mennyegző interpretáció. Következik most Rowan Atkinson, Wedding in Cana jelenete, és elmondom még azt, hogy az ihlette bennem ezt a kis videót, hogy bemutassam így nektek, mert múlt vasárnap voltunk egy ír keresztény zenekar hétvégi koncertjén, és a vége fele a zenészek a színpadon az utolsó szám végén fölvettek panda fejeket, és senki sem értette, mint hogy lehet, hogy most első látásra ti sem értitek majd ezt a videót, de vicces volt, mint ahogy a videó is vicces lesz. És aztán azt mondta a dicsőtésvezető, hogy biztos egy kérdés maradt bennetek, miután hazamentek. Why pandas? Miért panda? És aztán azt mondta, hogy a Szentlélek ajándéka között nem olvassuk a seriousness-t, vagyis a komolyságot, a túlkomolyságot, viszont ott olvassuk a joy-t, az örömöt. Úgyhogy jöjjön tehát a videó, és az öröm jegyében viszont próbáltuk meg elvonatkoztatni, remélem nem botránkoztat majd meg senkit, és remélem, hogy jól fogjátok fogadni, és jól érteni.
Ladies and gentlemen, thank you very much indeed. Our lesson this evening is taken from the Gospel according to St. John, chapter 2, beginning at the first verse. And on the third day, there was a marriage in Cana of Galilee. And it came to pass that all the wine was drunk. And the mother of Jesus said unto the Lord, They have no more wine. And Jesus said unto the servants, Fill 6 water pots with water. And they did so. And when the steward of the feast did taste of the water from the pots, it had become wine. And he knew not whence it had come. But the servants did know. And they applauded loudly in the kitchen. And they said unto the Lord, How the hell did you do that? And inquired of him, Do you do children's parties? And the Lord said, no. But the servants did press him, saying, go on, give us another one. And so he brought forth a carrot and said, behold this, for it is a carrot. And all about him knew that it was so, for it was orange with a green top. And he did place a large red cloth over the carrot and then removed it, and lo, he held in his hand a white rabbit. And all were amazed and said, this guy is really good. He should turn professional. And there came unto him a woman called Mary, who had seen the Lord and believed. And Jesus said unto her, put on a tutu and lie down in this box. And then took he forth a saw and cleft her in twain. And there was much wailing and gnashing of teeth. But Jesus said, O ye of little faith. And he threw open the box, and lo, Mary was whole. And the crowd went absolutely bananas. And Jesus and Mary took a big bow, and he said unto her, from now on you shall be known as Sharon. For that is a good name for an assistant. And the people said unto him, we've never seen anything like this. This is great. You shouldn't be wasting your time in a small one-camel town like Cana. You should be playing the big arena in Jerusalem. And Jesus did hearken unto their words. And he did go unto Jerusalem. And he did his full act.
Köszönöm szépen. Azért itt megállítom egyrészt, hogy a felcsigázott érdeklődésetek megmaradjon, és majd, ha szeretnétek, nézzétek meg, mi történik azután, hogy Jézus ugye elment Mr. Bean interpretációjában Jeruzsálembe, de eddig szólt a mai rész, és miközben kérném azt az öt fiatalt, aki vállalt, hogy felolvassuk a részt, gyertek előre, megkérdezném, hogy azért reméljük, hogy egyikünk, valamelyikünk Bibliájában így szerepelt a történet, van olyan közöttünk? Nem sok kezet látok. A mai nap azért, hogy kicsit mélyebb rásassunk az igében, és a komolyabb rész fog most következni. Most azt fogjuk tenni, hogy megkértem az öt fiatalt, hogy mindenki olvasna egy-kettő vagy három verset a következő felosztás szerint. Itt ki van vetítve, és ezt az egyszerű fordításból fogjuk tenni, most így általuk, az egyszerűség kedvéért, de egyébként majd a tanítás további részében előveszem majd az új fordítást, és a Károlit is röviden. Úgyhogy halljuk most a történetet, és én azt javaslom, hogy ahogy fölálltatok, így lehetne kezdeni mindenkinek sorban.
A harmadik napon lakodalom volt a Galileai Kánában. Jézus anyja is ott volt. Jézust és a tanítványait is meghívták.
Amikor elfogyott a bor, így szólt Jézus anyja, nincs több borunk. Erre Jézus ezt válaszolta. Asszony, miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm. Anyja pedig így szólt a szolgákhoz. Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond.
Volt ott 6 kőből készült víztartó, amit a zsidók a szertartásokon tisztálkodásra használtak. Ezekbe egyenként 2 vagy 3 mérce víz fért. Jézus megparancsolta a szolgáknak, töltsétek meg az edényeket vízzel. Ők pedig egészen teletöltötték. Azután Jézus ezt mondta, merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak. A szolgák így is tettek.
A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik merítettek belőle, tudták. Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te pedig a legjobbat mostanáig tartogattad.
Ez volt az első csoda, amit Jézus tett. Ez a galileai Kánában történt. Megmutatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután Jézus Kapernaumba ment anyjával, testvéreivel és tanítványaival, és ott maradtak néhány napig.
Nagyon köszönöm nektek. Lehet, hogy százszor hallottuk már ezt a történetet, de most tényleg, ki az, akiben ott motoszkál ez a kis ördög, ami érdeklődve fúrja az oldalunkat, hogy de most tényleg, hogyan csinált bort? De ahogy említettem, és ahogy meglátjuk majd, mégsem ez a legfontosabb kérdés. Vizsgáljuk meg közelebbről a szakaszunkat. A következő képpen szeretném, hogyha megnéznénk a szakaszunknak a testét, aztán kicsit mélyebbre menve a csontvázát, és végül rálelni, rátalálni személyesen is a szívdobbanásra. Kezdjük a testtel. Mi az a műfaj, ami jellemzi ezt a szöveget? Azt hiszem, hogy egyetérthetünk vele, hogy igaz történetről van itt szó. Ki az, aki előtt ismert a kontextus, hogy mi történik a kánai mennyegző előtt, és mi lesz utána? Akár gondolatunk a János 1 végére, vagy a kánai mennyegző utáni történésekre. Jézus szolgálatának elejéről van szó, így igaz, Nikodémussal való beszélgetés is következik majd a következő fejezetben, János 3-ban. Nagyon jó, az első fejezet végén sor kerül a tanítványok kiválasztására, elhívására. A templom megtisztítása is közeli esemény. Köszönöm szépen. Jézus 3 éves szolgálatának a legelején vagyunk, és ez az első csoda, amely János evangéliumában feljegyeztetett. Abból a 7-ből, ami arra val, hogy egy nagyon figyelmes szerkesztésű az evangélium. Sok más jelt is tett Jézus, amik nincsenek megírva, sem János, sem a többi evangéliumban, de valahogy, valami oknál fogva János ezt a hetet választotta ki. Akkor még azt is fontos tudnunk, így a műfaj kontextus kapcsán, hogy János apostol sokszor felrúgja az idő sorrendjét. És olyan dolgokat előlegez meg, amik végső dolgoknak számítanak. Például itt ez a kezdeti cselekedet, kezdeti alkalom, az utal a nagy mennyegzőre, amely mindenek végén lesz majd. János 1 vége tehát Jézus első követőinek elhívásával indul, és a János 2:1-11 pedig beszámol nekünk a kánai mennyegzőről. Egy érdekesség még János evangélium és a szinoptikusok között, hogy Jánosban 3-szor van szó Jeruzsálem és Galilea, pontosabban Galilea és Jeruzsálem közti ingázásról, utazásról. Míg a szinoptikusok azok csak egyszer említenek meg egy Galileából való felmenetelt a fővárosba. A kontextusba tartozik még azokra a kérdésekre való válaszolás, hogy ki mondta, kinek mondta, hol mondta, mikor mondta és miért. Ki mondta? Kik között zajlódik le a párbeszéd? Ugye egyértelmű, hogy János írja le, de mivel ez egy igaz történet, valós megtörtént esemény, így a történeten belül vannak párbeszédek, és lehet, hogy a Bibliád nem jelzi macskakörömmel, de ezek kimondott párbeszédnek a szavai, mondatai. A következő szereplők között játszódik le. Jézus, Mária. Jézus és a szolgák. Mária és a szolgák. A násznagy és a vőlegény. A hallgatóság pedig a vendégek, akik ott voltak. Az olvasói, ennek a textusnak pedig, az a gyülekezet, azok a keresztények, akinek János címezte akkor ott az első században evangéliumát, de itt most, 2000 évvel később, mi is. Az időkeret az valószínűleg pár órán belüli, nem olyan gyorsan történtek az események, ahogy most hallottuk felolvasva. Kibontjuk majd, idő kellett 600 liter vizet feltölteni. A földrajzi hely pedig Galilea. Az a vidéki elfelejtett országrész, amire csak legyintettek a fővárosból nézve a nagy vallási vezetők. Jöhet-e bármi jó, jöhet-e bármi tanulság, jöhet-e bármi messiáshoz kapcsolódó személy, dolog, tanítás ebből a vidéki városrészből. Aztán melyek a kulcsszavak, és ez is a testnek nagyon-nagyon fontos része. A kulcsszavak vizsgálatakor ellentéteket keresünk, például. Ilyen lehet az, hogy elfogyott, vagy az, hogy nincs. Ezek vannak szembeállítva a színültig kifejezéssel. Aztán még egy ellentét is felfedezhető, jó bor, vagy silány bor. A Károli azt mondja, alábbvaló bor. Aztán kulcsszó még az óra, amely nyilván az időre utal. Kulcsszó mondani, tenni. Ugye a mondás, az visszaemlékszünk a Kolossé, a zsidókra és az egymózesre, az Istennek a sajátja. Ő mond, és aztán lett. Csupán mondani, azt mi emberek is tudunk. Viszont Jézus, amikor gyógyít, és azt mondta a farizeusoknak, mi könnyebb azt mondani, hogy vedd az ágyadat és menj, akkor belátott mindenki, hogy mondani könnyű, de akkor lesz súlya, hogyha utána feláll az a béna, és tovább megy. Az Isten sajátja az, hogy a mondásból, a szóból tett változás, cselekedet lesz. És még három kulcsszó így a végéről, amelyben szerintem majd elrejti János a textusunk szívét. Ez a három kulcsszó a következő: jel, dicsőség és hit. Ebben a Word Cloud felhőben szemléletesen láthatjátok, hogy a szövegünk az első 12 versben előforduló szavak közül a nagyobbak, azok többször fordulnak elő, és nyilván az és ott van középen, mint kötőszó, azt ki is vehettem volna, de azért beszédes, hogy ott van Jézus, ott van az, hogy szólt, és ott van az, hogy így. És az így az például arra utal, hogy valami elindult, és aztán valami lett. Jézus mondta, és aztán így, vagy pedig lett. A kontextus kapcsán még el kell mondjuk, hogy felszólító szavak is, szavakban is elég gazdag a rész. Ilyen például töltsétek, merítsetek, vigyetek. Jézus felszólít, utasít, parancsot ad. És végső soron még a számok is nagyon beszédesek. Megfigyelhetjük benne a 3-as és a 6-os számot. Mi volt a harmadik napon a Bibliában? Mi jut eszünkbe? Mi történt a harmadik napon? Így van, asszociálhatunk Jézus Krisztus feltámadására. Mi tartott 6 napig a Bibliában? A világ teremtése. Mindenféle belemagyarázás nélkül csak azt szerettem volna ezekkel szemléltetni, milyen gazdag asszociációkat és tartalmakat indíthatnak el bennünk még ezek a részletek is. Tovább megyek, és nézzünk meg egy lehetséges csontvázat, ahogy itt az 5 fiatal felolvasta. Ők abban segítettek nekem, hogy az általam felosztott csontvázat bemutassuk és emlékezzetek. Ez egy lehetséges felosztás, máshogy is lehet. A héten együtt tanulmányoztam pár keresztény testvéremmel ezt a részt, és valaki 4 vagy 3 részre osztotta. Az is teljesen jó. Amire én jutottam, és nagyon hálás vagyok Jánosnak, és még nagyobbra becsülöm, most már, ahogy ezt a részt előttem kibontott a Jóisten a héten, hogy mennyire különleges szerkesztésű még ez a 12 vers is. Én véltem felfedezni ebben a textusban egy keretet, amely az eleje És a vége. Az első két vers és az utolsó két vers. Ez tehát a keret. A nyitó keretben elmondja János, hogy mikor és hol vagyunk, harmadik napon és Galileában. Elmondja, hogy kik a legfőbb jelenlevők, Jézus, az anyja és a tanítványai. A záró keretben pedig levonja a következtetést, hogy ennek az egésznek mi volt az értelme, hogy nem véletlenül történt. Lehet, hogy emberileg úgy néz ki, hogy Jézust meghívták a mennyegzőre, viszont ő, mint mindenható Isten, tudta ezt előre, és beleprogramozta abba a folyamatba, az ő munkásságába, amit meg akart tanítani az övéinek. Kicsit visszaugrok. Méghozzá a keret között levő három részre. A három rész véleményem szerint három fontos üzenettel bír. A 3-tól 5-ös versekben megláthatjuk, mi a hiány. Nincs mellébeszélés. Nagyon egyszerűen közli a szükséget a Jézushoz közel álló személy, az édesanyja. Így kezdi, nincs boruk. Elfogyott. Aztán a középső részben, 6-tól 8-as részben megtörténik a csoda, amit talán jobb lenne nekünk keresztény olvasóként jelnek mondani. Erről is hamarosan lesz szó. És a 9-től 10-es versek, ez a két vers bemutatja azt a hatást, azt a csodálkozást, amit a csoda vagy a jel keltett a jelenlevő emberekben. Mi lehet ennek a textusnak, ennek a történetnek a szíve, szívdobbanása? Részünkre, és persze nem elfeledve, hogy akkor ott, akiknek íródott, és akik átélték, nekik mi volt. Első olvasásra középtájon ott jön az engedelmesség eleme, mint kulcs szó a 8. versben. Ez nagyon fontos. Mária nyomán a szolgák ebben nagy példát mutatnak. Mindenképp benne van az engedelmesség, tegyétek azt, amit mond, és azt tették. Első olvasáskor, amikor tanulmányoztam ezt a részt, én arra jutottam, hogy talán ez a kulcs gondolat, ez a szívdobbanás, hogy igen, Jézus arra akar megtanítani minket, hogy legyünk engedelmesek, és tegyük azt, amit ő mond, mert utána csodálatos dolgok jönnek ki belőle. Aztán mégis, hogyha egyet lehetne választani, akkor a végén a 11. verset mondanám, hogy tovább ment a szemem, és megakadt azon, hogy dicsőség. Ezen a szón. Az Úr Jézus Krisztus dicsőségén, és az ebből fakadó doxológián, bocsássátok meg nekem ezt a görög szót, de el akartam mondani, hogy a doxán szó szerepel itt, ami a dicsőítést, a dicsőséget jelenti a görögből. Na ez az isteni rész. Így értjük meg, hogy a jel, mint eszköz, milyen hatással akart bírni, ami nem más, mint a hit. Azért történt a jel, hogy meglássák a tanítványok Istennek a dicsőségét, Isten fiának, Jézus Krisztusnak, testbe zárt Istennek a dicsőségét, hogy ebből hit fakadhasson. Az a jó az egész történetben, hogy János apostol leírja, hogy a csoda nem önmagában áll. Mert sokszor elkápráztatja és szórakoztatja az embereket, lásd imént a humorista produkciója. Nem önmagában áll a csoda, hanem hitet szül, hitet kell, hogy szüljön, hitet kell, hogy támasszon az Isten, Jézus és Messiás hitet, teremt mindenkiben. Látjuk az utolsó versben, hogy sajnos nem. A záró keret az lekorlátozza a hatást. Nem csoportos megtérés történik. Pedig milyen jó lett volna, és milyen jó lenne ma is. Nem erre vágyunk. Nem ezért vagyunk itt Budaörsön, vagy nem ezért vagyunk a munkahelyünkön, vagy a családjainkban, hogy lehetőleg minél többen Krisztushoz forduljanak. De ezért vagyunk, de sajnos nem fog mindenki Krisztushoz fordulni. De ez Istennek a privilégiuma, Istennek a szuverenitása, hogy kiben teremti meg az újjászülő hitet. Tanítványai hittek benne. A szolgák hittek benne. Nem tudjuk, lehet, de nem írja az ige. A János 20.31 szerint a lényeg, amiért az egész evangélium leíratott, hogy mi is higgyünk, hogy te is higgyél. Ezért irattak meg ezek a versek. Évekkel ezelőtt úton a berlini olimpiai stadion fele 2006-ban, fiatalként, akkor érettségiztem nyáron, egy pár busszal utaztunk az akkori nagyon fiatal misszió ez az a nap szervezésén belül, és a foci VB-t követően, híres olasz-francia VB-t követően, ahol Zidane esetére mindenki emlékszik, aki akkor nézte a VB döntőt, és Materazzival való találkozására, de a lényeg itt az, hogy ugyanabban a stadionban, a berlini olimpiai stadionban a VB döntőt követően két héttel összegyűlt Európa kereszténysége, és egy egész napos dicsőítő alkalom volt, ahol fel lett emelve az Isten neve. És ott, ahol pár héttel korábban emberek emelték fel a trófeát, és embereket dicsőített az egész világ, egyébként nagyon professzionális módon persze megérdemelték, de olyan emberek dicsőítették ott a kegyelmes Isten pár héttel később, akik nem érdemelték meg azt, hogy Isten gyermekeinek nevezzék őket, de mégis az Isten kegyelme elhívta őket. Én is ott voltam a sorok között, és miközben utaztunk oda, a buszon felhasználva a vezetőülés mellett levő mikrofont, többen kimentek és bizonyságot tettek. Az egyik férfi arról beszélt, hogy fiatal korában ő úgy találkozott Istennel, hogy a mennyei atya teremtő nyomát meglátta a világban. Ő sportolóként reggelente hajnalban gyakran kiment futni a Margit szigetre, és látta a napfelkeltét. És ez egy mély, sóvárgó kérdést indított el benne. Lehetséges, hogy ez az egész gyönyörű teremtett valóság a véletlen műve? Mindez elindította őt Isten irányába, hogy keresse azt a teremtőt, aki nem csak az ő, hanem az egész világ mindenségnek a teremtője. Te már ráeszméltél Istenre a teremtett világ csodáit szemlélve? Kívánom, hogy legyen ilyen élményed. Egy pár egyéb komment, tanúság, üzenet. Hogyan prédikálhatnánk erről a részről rosszul? Először is csupán, hogyha én a saját érzéseimet, gondolataimat, megéléseimet mondanám el. Például vannak olyan prédikációk, amelyek kihozzák ebből a részből, hogy azt az üzenetet, hogy fel vagyunk szabadítva az alkoholfogyasztásra. Vagy amelyek elemzik az anya-gyermek kapcsolatot. Vagy Magyarországon, az Alföldön történt meg ez az eset, borhamisítás ellen emelte föl a szavát a tisztelt prédikátor. Aztán egy másik esetben gyermekisten tiszteleten a tanító bácsi megpróbálta reprodukálni Jézusnak a tettét, ugye, hogy vizet öntött a pohárba, azt elfelejtett, hogy a gyerekek elég okosak, és látták, hogy ott már van egy kis tabletta a pohár alján, és akkor mutogattak, hogy de volt benne valami, nem csak vízből lett a bor. Úgyhogy az a helyzet ilyenkor, hogy meg kell magyaráznunk az Isten szemével, és az Istennek az akkor ott elhangzott igéjével, hogy miről is akart szólni. Abból kiindulva, hogy mit akart eredetileg mondani az akkor ott embereinek, ebből eljutva a jelen hallgatósághoz, hidat képezve aktualizálni az üzenetet. Ez én célom is, ez a magyarázó igehirdetés, vagy expository preachingnek a szíve is. A kánai mennyegzőről megörökített részben, amiről egyébként egyedül János apostol számol be, sokkal inkább azt vehetjük észre, hogy Isten a szavával teremt. Mond egy parancsot, egy utasítást, és lesz. Jelen esetben bor, évezredekkel korábban pedig a föld maga, vagy a növények, vagy az állatok, vagy az emberek. Évezredekkel később, ha magadra gondolsz, esetleg benned egy új szív, egy új ember, egy hús, szív. És tudjátok, ahogy az összes szinoptikus ez szó szerint ugyanazt lehozza, az ég és a föld elmúlik, de, mondja Jézus, az én beszédeim nem múlnak el soha. Tehát az isteni szó az örökké való. Van, amikor a szó mellé odajön a tett, de nem mindig. Van olyan eset az evangéliumból, amikor Jézus sarat csinál, tehát egy olyan másik csodánál tesz is a szó mellett, és így gyógyít meg egy vakot, de itt nem erről van szó. Jézusnak van hatalma mindkettőre, mert ő Isten. Bárcsak adná az ég, hogy bennünk is valóság lenne ez a hit. Hogy fel tudnánk kiáltani egy római pogány katonával együtt, Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Uram, ébresz hitet bennem, segíts a hitetlenségemben. Értitek ezt? Jézusnak elég volt egy szó, és vízből bor lett. Jézusnak ma is elég egy szó, és láncok leomlanak, foglyok megszabadulnak, legyen szó Andrewról Törökországban, nem az ottani politikai rendszer fogja meghatározni, meddig lesz bent. Szabadulások történhetnek lelkileg, fizikálisan. Jézus szól egy szót, és házasságok meggyógyulnak. Jézus szól egy szót, és ami a legnagyobb csoda hitem szerint, emberek megtérnek hozzá. Jézusnak elég egy szó, és újat teremt, újat mond. Logosz. A görögben legalább ötször van benne a logoszból, főnéből származó igei alak, legej. Tehát, hogy Jézus mondta, és élet támad belőle, új valóság támad belőle, mert ő Isten. Ő a logosz, a testet öltött ige. Aztán mit látunk még a történetből? Teremthetett volna Jézus bort a semmiből, vagyis mondjuk a levegőből, ugye? Persze, de valamiért úgy döntött, hogy vízből teszi meg ezt. Az 1 Mózes 1-ben a teológusok az ex nihilót látják többek között, persze megoszlanak a vélekedések. A teremtés és az e közti különbség az a semmiből és a valamiből. Ex nihilo latinul azt jelenti semmiből teremteni. Az, hogy itt Jézus nem semmiből, hanem valamiből teremt, az egyáltalán nem veszi el az egész csoda értékét, sőt, megemeli. Miért? Ahogy említettem, úgy gondolom, hogy a legnagyobb csoda a Földön nem egy lelkileg aranyos, naív, semleges emberből Isten gyermekét faragni, tudjátok, mert ilyen ember nincsen. Azt mondja az ige, hogy mi mind korábban Isten ellenségei voltunk, akik gyűlöltük őt, ez nem semleges terep. És tudd, szeretettel és féltéssel mondom, ha nem vagy most itt Isten megtér gyermeke, akkor szembe mész vele, és haragot gyűjtesz a fejedre a Szentírás alapján. Referencia János 3:36. De Isten nagy szeretetében, de Isten, tudjátok, sokkal nagyobb dolog, hogy amikor még ellenségei voltunk, ő annyira szeretett, hogy meghalt értünk, hogy megbékéltessen minket Jézusban önmagával. Kovács Ákos énekli az Igazán című dalban, káoszból rend, gyilkosból szent, nem lesz csak akkor, ha ő benned is megjelent. Ez kell. A szent jelenléte, hogy meghívd őt, mint akkor ott az esküvőn meghívták, és így lett minden más. Így lett valóság, hogy a romokból életet teremt az ő dicsősége. És ez még az ex nihilónál is nagyobb mutatvány. Visszatérve a vízhez, ahogy említettem az elején, 600 liter. Vajon hol volt a forrás? Közel volt, vagy távol? Mennyi víz ez? Nem tudjuk, hogy mennyire volt közel. Vajon hányszor fordulhattak a szolgák? Azt, amit János egy vers alatt elintéz, vajon mennyi ideig tartott valójában? Lehet, hogy órákig. Jézus mond egy alapot, egy egyenletet, amely elvezet a megoldáshoz. Utána sokszor munka van. Ez is az üzenete ennek a résznek. Megtehette volna Jézus egyedül is a jelet, vagy a csodát? Egy szempillantás alatt is? Ő mégis úgy döntött, hogy bevonja az emberi kezeket. Sokszor így tesz ma is, veled és velem. Aztán miközöm hozzád, kicsit hangzik élesen, fülünknek élesen ez a kérdés. Mi közünk van egymáshoz? Nem várnánk Jézustól ezt édesanyja felé, főleg úgy nem, hogy a Márk 1.24-ben pedig ugyanezt a kérdést kérdezik meg a démonok egy megszállott emberből Jézusnak, Jézus felé. A démonűzésben is ott van, hogy mi közünk hozzád, Isten fia. Azért jöttél, hogy kiűz minket. Feszültség van már rögtön az elején, a felütésben. A feszültség mellett pedig ott a remény, ott a hit, mert Mária mégiscsak számított rá, hogy Jézus cselekedni fog. Felmerül a felelősségvállalás kérdése is. Te mersz szólni egy társaságban, mersz szólni egy közösségben, hogyha meglátod a szükséget. És tudjuk, hogy mi nem tudunk önmagunkban csodát tenni, de ismerjük azt, aki tud. A rámenősége Máriának példaértékű. És eszünkbe juthat még a kananeus vagy szirofönicai asszony kérdése, kérése Jézusnak, hogy itt vagyunk, látod, hogy pogányok vagyunk, ezt mi is tudjuk magunkról, de azért a kutyák is szedegetnek morzsákat uruk asztala alól. Könyörülj rajtunk. És tudjátok, hogy Jézus mit tett erre. Igen, gazdag ez a történet a 3 éves szolgálat elején, és ebben az epizódban felsejlik egy 3 évvel későbbi hajnal, a feltámadás reggele, amikor a reménytelenségből új élet fakad. Tudjátok, Jézus az esküvőn kivárja a 3. napot, hogy kezdődik a nyitó keret. A 3. napon. Isten olykor elmegy a végsőkig. Tudjuk, hogy a korabeli esküvő Közel-Keleten több napig, akár egy hétig is tarthatott. Mennyire voltak vajon már ittasok az emberek? Nem tudjuk, de a szédernél általában, hogyha valaki végigköveti a hagyományt, akkor 6 pohár bort is ki kell inni. Tudom, hogy itt nem széderről van szó, ugyanakkor egy zsidó, izraelita mennyegzőn is komoly előírásokon mennek át a vendégek. A násznagy elmondta, hogy eddig rossz borral itatták meg. Ha nem is mondta el, de ez volt az ő megfigyelésének a lényege. Miért? A legjobb is rossz, amit az ember adhat Istenhez képest. Isten jót adott, és nem is érti a násznagy, hogy hogyan történhetett meg mindez. Ezért hívja a vőlegényt. Tudjátok, gondolatilag a vőlegény adja a bort a mennyegzőn, és Jézus Krisztus beáll a vőlegény szerepébe, mert ő az igazi vőlegény. Összegezve az egész történetet valójában, mindez annak a története, amikor a tanítványok elkezdenek hinni a Messiásban, Jézusban, amikor meglátják az ő dicsőségét. Véleményem szerint János ezt akarta megörökíteni az egész szövegnek a szívében. És tudjátok, gondolkozhatunk, csoda, hogy történt, hogy mint a kővedrekben biztos, hogy nem volt bor, csak tiszta víz lehetett, vagy ugye az sem. Miért? Mert a bor a tömlőkben volt. Ott tárolták. Mennyi a métréta? A métréta az kb. 40 liter. Egy kövederbe 2 vagy 3 métrét a folyadék fért el, ugye? Rövid számolás, ezt nem hagyhatom ki nagyon röviden, ezek szerint 6x2,5x40, 600 liter bor. Ez 6 hektó jó minőségű bor mai áron, hogyha azt mondjuk, hogy a palackozásnál 7,5 deci jut egy palackba, az 800 jó minőségű palack bor. Egy jó minőségű egy palack bor, ha mondjuk 5000 forint, akkor ez 4 millió forint, ami oda teremtődött természetbeni értékben. De nem ez a lényeg, és szeretném, hogyha ezt látnám meg, nem ez a lényeg. A keretet a törvény kővedrei adták, És Jézus nem felrúgta őket, sem szó szerint, sem átvitt értelemben. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy megtöltsem tartalommal. Ő megtölti új tartalommal. Mint az ószövetségi Illés proféta, ugye a Sareptai özvegynél, az 1 Királyok 17-ben emlékezhetünk, mert egy nyári tanításban szó volt erről itt a gyülekezetben is. Hogyha a konkrét szöveget kiterjesztjük arra, úgy, ahogy János teszi, aki nem csak megörökíti történész szemmel, hanem prédikál és magyaráz, akkor láthatjuk, hogy az új szövetségen végigvonul egy mennyegzői kép. Egy királyi mennyegző. No nem most Harry Herceg vagy Meghan mennyegzőire gondolok, ahova csak magas rangú VIP vendégek juthattak be, hanem az új szövetség az köztünk játszódik, és az új szövetség asztaltól asztalig tart. És engedelmesség által Isten az új mennyegzőre hív minket Jézus által. Amit a jelenések könyvében egyébként szemléletesen megfest majd később János apostol. Most jön a konklúzióm, és utána pedig imádkozni fogunk. Amikor kimegy az ember erről a helyről most, majd hamarosan, amikor felállsz és kimész majd innen, mi lesz más az életedben? És Istenem, mi lesz más az én életemben? Ki ez a Jézus? Ha ilyen hatalmas Jézus, ahogy olvastuk, akkor tudok benne bízni. Mit jelent benne hinni? Nagyobb lett ez alatt, a pár perc alatt a képem róla. Kívánom neked, hogy formáljon téged Isten ezek által a kérdések által is. És amikor most hamarosan befejezzük imával, remélem, hogy több marad meg benned, mint Mr. Bean a mai alkalomról. És az imát azt tettem én is ma reggel hajnalban, amikor Isten felébresztett, egy ideig nem tudtam aludni. Pirkadat volt, már tudtam azt, hogy nem az éjszaka közepén vagyunk, de Isten megszólított álomban is, és mutatott dolgokat az életemből, amik elég ritkák. És egy vágy ébredt a szívemben, hogy Uram, tölts tele még jobban, és vágyom a te dicsőségedet meglátni azzal a hittel, ami ott felébredt a tanítványokban is. Az imára hadd hangoljon minket, Augustinus idézete. Ő mondta, magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned. Igen, Isten magának teremtett. Régen, ezért vagy itt a teremtés jogán, és újjá tud teremteni téged ma. Ma is, a megváltás jogán, Jézus Krisztuson keresztül. Kérjük őt most erre imában. Istenünk, megvalljuk, hogy csak benned nyugodhat meg a mi szívünk. Amikor visszatalálunk hozzád, mert te vagy a mi teremtőnk, aki úgy alkottál meg, hogy Isten alakú űrt hagytál mindannyiunk szívében. Magunkon és magunkban viseljük a te kezed nyomát, testünkben és lelkünkben. Köszönjük, hogy megalkottál minket, és teremtés jogán hozzád tartozunk. Kérünk, add, hogy az újjáteremtés csodája jogán és folytán a te gyermekeidként tudjunk hálás szívvel élni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ez általad lehet lehetséges, és békességet szereztél nekünk az Atyánál. Te tudsz változtatni, és kihozni valamit a semmiből, vagy egy egész mást az elromlott valamiből. Add, hogy legyen bennünk hit, add, hogy legyen hitünk benned. Kérünk, tölts színültig életünk minden üres kővedrét önmagaddal. Az Úr Jézus nevében. Amen.